Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Ausztráliai ismerősöm szerint a világ legboldogabb állata a koala maci. Naponta 20 órát alszik, mély boldulatban, miután elrágott néhány eukaliptusz levelet. Az enyhe kábítószert tartalmazó növényt a többi élőlény nem fogyasztja, a koalának ugyanakkor ez az egyetlen tápláléka. A maci felébred, és horgas körmével már nyúl is az újabb levél után. Amíg ébren van, néha szaporodik is. Mostanában annyi kis medve született, hogy Ausztráliában komolyan felvetődött a koalák számának csökkentése, enélkül ugyanis félő, hogy elpusztítják az eukaliptusz erdőket és így a saját táplálékukat. Ezzel együtt persze azért furcsa volt arról olvasni, hogy talán le kell lőni a macik egy részét, döntés nem született, már fél éve húzódozik az ügy, egyelőre a macik békésen ehetik az eukaliptuszt. Minden esetre legalább egy picit megnyugodhattak a vadon élő koalák. A rezervátumban élők pedig amúgy is nyugodtak, ott jártamkor is békésen bólogattak az eukaliptuszfákon. Sydneyben le is fotóznak bárkit a koalamacival, de még izgalmasabb a Brisbane-i park, ahol ölbe is ültethetjük az édes kis szürke állatkát. Koalát kitömve is lehet kapni, persze ízlés dolga, hogy vásárolunk-e ilyet. A szuvenírboltokban Ausztráliában kitömött krokodilt is árusítanak, a hüllőnek bőrét, húsát, fogát egyaránt felhasználják dísztárgya készítésére. A mocsaras vidékeken krokodillest is szerveznek a turistáknak. Az ismert filmsztár Krokodil Dundee, Ausztrália jellegzetes alakja, már a repülőgépen is találkozhatunk vele, amint arra figyelmeztet, hogy még az országba történő belépés előtt minden élelmiszertől szabaduljunk meg természetvédelmi okokból. A klasszikus film egykori szereplője kicsit azért meghízott, manapság már inkább Krokodil Dundee-nak hívhatnánk, de minden esetre remekül elmagyarázza, hogy miként kell kidobni a szemetesbe a magunkkal hozott szendvicset. A kenguru nem védett Ausztráliában, sőt, a farmerek és az autósok egyaránt szeretnék, ha radikálisan csökkene a kenguruk száma. A rágcsálók nem csak a termést ésmálják meg, de gyakran tévednek az útra a kocsik elé, és az álmoskönyv szerint 2 méteres kengurut elütni nem jelent jót. Jellegzetes ausztrál tábla a kenguru veszélyre figyelmető jelzés. A középső vidékeken több helyen is ettem kenguru burgert, de errefelé a kenguru becsinálton náta, sajttal töltött kenguruik szinte minden formában ki lehet próbálni az állathúsát. A kicsit rágós falatoknál azért nekem jobban ízlett az emu hús. A futómadár a strucnál valamivel kisebb, de csak nem olyan gyors. A belső területeken rengeteg emu él, a vadtevék és a futómadarak figyelésére még helikopteres túrákat is szerveznek. A nagyobb városok állatkertjeiben, illetve Sydneyben a városi akváriumban a kacsacsőrű emlőst is láthatjuk. A furcsa kis állat tojásokat tojik, de utódait emlőiből szoptatja, ugyanakkor a vízben él. Komikus látvány, amikor a kacsacsőrű emlős leszáguld a vízfenékre, és csőrével iszonyatos sebességgel elkezdi kavarni a homokot, apró rákok után kutatva. A többi turistával együtt hosszú-hosszú percekig áldogáltam az akváriumnál, hogy le tudjam fotózni a kacsacsőrűt. Ez komoly kihívás, mert a szimpatikus állat állammozgásban van. A nagy korallzátony környékén a vagány turisták kedvence a fehér cápa. Egy erős vasketrezben leengedik a vállalkozó kedvűeket úgy 8 méter mélyre, majd megkezdődik a cápa etetés. A rácstól a nagy fehér cápa nem tud túl közel jönni a búvárfelszerelésben figyelő turistákhoz, mégis közelről lehet látni a hatalmas ragadozókat. Azért nem mindenkinek ajánlom ezt a túrát, hiszen a cápa néha nekiront a vasnak. Előfordult már az is, hogy szétfeszítette a rácsot, ilyenkor pedig vigyázni kell, nehogy baleset legyen a dolog vége. Általában a fehér cápa nem tud bemenni azért a rács közepére, vagy pedig mire bemenne, addigra felhúzzák már a helyi alkalmazottak, viszont olyan előfordult, hogy valakit meglökött, és az illetőnek a keze egy picit a rácsok között kilátszott, kidugta a kezét, és utána már nem volt mit kidugni, mert a cápa elvitte. Jóval biztonságosabb tehát hajóról nézegetni a cápákat. Sydneynél az öbölben én is láttam félelmetes háromszög alakú hátuszonyt, nem véletlen, hogy a strandoknál cápahálót kell kifeszíteni. Ezzel persze csak az a gond, hogy könnyen belegabolyodnak az állatok, és értelmetlenül a pusztulásokat okozhatja.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Itt van most már lassan július, a kínai, a japán, a koreai turisták, hogyha vége van a foci VB-nek, akkor valószínűleg ellepik majd Brüsszelt, már most is nagyon sokan vannak, a főtéren megszámolhatatlan mennyiségű ázsiai turista áll, ez a Grand Place, Brüsszel főtere, helyek szerint a világ legszebb tere, ezen persze lehet vitatkozni, minden esetre tényleg jól néz ki. A belgák ugyanis megteremtették az ázsiai országokban azt az imást, hogy Brüsszel Európa fővárosa, és hogyha egy ázsiai turista elindul a világba, akkor hát Európából mi más nézne meg elsőként, mint a fővárost. Még a belga turisztikai szórólapok is elismerik azonban, hogy azért még van Európában fontos város, ilyen mondjuk még Luxemburg, meg Strasbourg, ennyi aztán már legyen elég a messze földről jött turistának. A Grand Place hét gyönyörű épülete közül a legfantasztikusabb a Királyháza, ez ma a Városi Múzeum és a számtalan csodászoborral díszített városháza. A téren esténként kísérteties zenét játszanak és fényjáték szórakoztatja a turistákat. Állítólag mindennek az az alapja, hogy a legendák szerint egy némely házban gyakori vendégek a földön túli lények. A meséket és legendákat illetően amúgy is zseniális brüsszeliek elterjesztették még azt is, hogy a főtér egyik házának oldalában látható szobor megérintése szerencsét hoz. Az ázsiai turisták ezrével simogatják az azóta egyre fényesedő alkotást. A központi térszerben keddenként virágpiac van, én még húsevő növényt is vásároltam, hadd rémüldözzenek az itthoniak. A másik híres brüsszeli látnivaló az innen néhány percre lévő szobor, a Manneken Pis, vagyis a pisilő kisfiú szobra. Alig tudtam lefotózni az alkotást, mert ott jártamkor is turista csoportok tucatjai tolongtak a helyszínen. A brüsszeli jelképévé lett pisilő kisfiúhoz nagyon sok legenda kapcsolódik. A történészek egy része szerint már az 1300-as években volt ilyen alkotás. A legelfogadottabb verzió szerint az 1600-as évek végén egy gazdag helyi család egyetlen gyermeke, egy 5 éves kisfiú elveszett a vásárban. 5 napon keresztül kereste az apja, míg végül az egyik utcasarkon meglátta a fiát, amint éppen pisilt. A találkozás örömére készítetett egy szobrot, ez lett a pisilő kisfiú Brüsszel jelképe. Az idők folyamán mindenki fel akarta öltöztetni a messzelen alakot, több mint 600 ruhát kapott a szobor, ezeket ma a Városi Múzeumban lehet megtekinteni. 2-3 naponta néha át is öltöztetik a pisilő kisfiút, most éppen ruha nélkül fotózhatták az ázsiai turisták, akik buszkon fényképezkednek az izgalmas szoborra. Érdekes egyébként, hogy az egyik helyi egyetemen még külön tanszék is foglalkozik a pisilő kisfiú, mint brüsszeli jelkép történetével, és rengetegen persze doktori disszertációt is készítettek ezzel kapcsolatban. Kétségtelen, hogy nem minden napi az, amilyen imást teremtettek az egyébként körülbelül 1 méteres nagyságú alkotás köré. Hogyha valaki szeretné a belga ízeket megkóstolni, akkor nem lesz könnyű dolga, bár Brüsszel főtere a Grand Place mellett ott van az Ízek utcája, ami valóban hangulatos kis utcácska, sőt nem is egy utca, hanem vannak mellékutcák is, ahol kirakják az asztalokat, székeket, és akár az utcán is lehet falatozni, de hogyha valaki fázik, akkor be is mehet az épületbe. Szűk és utcáskákban végig-végig éttermek százai sorakoznak, de azért azt tudni kell, hogy ezekben főként kagylókat, rákokat és egyéb tengeri ínyenségeket kínálnak. Vannak mellette olasz és török éttermek, de amolyan igazán speciális belga kevés. Az egyik tavernában megkóstolhattam aztán a speciális belga marhasültet, és kiderült, hogy a pörköltszerű ételt olyan szakás készítette, aki a pincérrel együtt Romániából érkezett, és a rokonok meg Budapesten élnek és taxisként dolgoznak. A nemzetköziség nem csak az ételeket illetően látszik Brüsszelben. A zsúfolt hotelekben rengeteg az ázsiai vendég, no meg persze az uniós országok tisztségviselői és az üzletemberek. A vendégek többsége férfi, és ennek főként az éjszakai bárok tulajdonosai örülnek. Beszéltem még korábban egy olyan török fiatalemberrel, aki nightclubot üzemeltet, és elmondta, ő különösen örült az Európai Unió bővítésének, mert ettől is bővült a forgalma. Az biztos, hogy az EU fővárosa címmel Brüsszelt, és kiszolgálják a vendégeket persze, a Heysel stadion mellett felépítettek például egy makettvárost, a Mini Európát. Az országok táblácskája mögött a területre legjellemzőbb épület vagy egyéb dolog látható, és egy gombnyomással meghallgatható a himnusz is. Ha a magyar himnusz hallgatjuk, kétszeresen is könnyben ábad a turista szeme, egyrészt a meghatottságtól, másrészt pedig attól, hogy miként vágták rövidre himnuszunkat a szervezők. Vigasztaljon mindenkit az a tudat, hogy minden himnuszt megvágtak, amely szerintük hosszú és lassú volt, és lett egy kicsit rövidebb, meg pergősebb.
Világszám. Úti könyvek helyett.